kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közleményben kérik a katolikus püspökök, hogy az országgyülés ne szavazza meg a petesejt donációt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben figyelmeztet arra, miközben az országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat lehetővé tenni a petesejt donációt, a gyermek továbbra is pótolhatatlan ajándék, akinek joga van ahhoz, hogy házasságon belül fogadjon, ott hordják ki és ott nevelkedjen. A püspöki konferencia szerint a jó szándékú segítség nem írhatja felül a gyermek méltóságát és alapvető jogait, és óvaint minden olyan megoldástól, amely mesterségesen bontja szét a szülők és gyermekek természetes kapcsolatát. A következő napokban dől el, közelebb kerül-e, kiterjed-e az orosz-ukrán háború Európa irányába, vagy végképp letekerik a háború lángját, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott, izgalmas pillanatban vagyunk. Akinek ereje van, az cselekszik, akinek nincs, az beszél, tette hozzá. Kifejtette, az oroszok és az amerikaiak, akik erősek, tárgyalnak és egyezkednek, míg az európaiak, akik gyengék és nincsenek bevonva ebbe a folyamatba, kimaradnak Európa jövőjének-e fontos kérdéséből. Inkább beszélnek. Egy folyamatos amerikai-orosz tárgyalás zajlik, ha ez sikeres, akkor a háború lángját biztos letekerik, és Magyarországon is megkönnyebbülhetnek az emberek, tette hozzá Orbán Viktor. Nem lesz kint még a vízből az ország, de egy kevésbé feszült és kockázatos időszak előtt állhat. A kormányfő hozzáfűzte, Magyarország beperli az Európai Bizottságot, ha a magyar vétót kikerülve hoznak döntést az orosz gáz- és olajvásárlás elleni szankciók ügyében. Orbán Viktor hozzáfűzte, Brüsszel cinkelt lapokkal játszik. Azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása, ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott, nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot, meg lehet hozni többségi döntéssel is. Vagyis kikerüli a magyar vétót teljesen törvénytelenül. Be is fogjuk perelni ezért a bizottságot, ha ezt a döntést hozza, akkor jogi úton is elégtételt akarunk venni, fűzte hozzá Orbán Viktor. Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Digitális Magyarország ügynökség és az Óbudai Egyetem Neumann János informatikai kara a hazai informatikai képzés gyakorlatorientált fejlesztése érdekében. A felek célja, hogy erősítsék Magyarország digitális versenyképességét és támogassák a hallgatók magas szintű szakmai felkészültségét, közölte az ügynökség a Magyar Távirati Irodával. Gósi Mária nyelvész kapta idén a Hunren kiválósági díjat, 9 fiatal kutató Bárány Róbert díjban részesült, 10 kutatónak professzor emeritus címet adományoztak, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A Hunren kiválósági díjat Gósi Mária, Széchenyi díjas nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvtudományi kutatóközpontjának emeritus kutató professzora kapta. A 2021-ben alapított Hunren kiválósági díjat olyan kutatónak ítélik oda, aki mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos közösségben széles körű megbecsülésnek örvend. Kiemelkedő szakmai életutat, kimagasló tudományos teljesítményt, kiváló kutatási eredményt, szabadalmat tudhat magáénak. Tovább működhetnek az Oroszországhoz köthető Lukoil külföldi benzinkutjai, miután a washingtoni pénzügyminisztérium szankciós hivatala új engedélyt adott ki, amely 2026. április 29-ig lehetővé teszi a további üzemeltetést, írta a Portfólió. Oroszország második legnagyobb olajtermelő vállalatának külföldi hálózata után a Reuters értesülése szerint a MOL is érdeklődik. Közös járőrözést indít a brit és a norvég haditengerészet a tenger alatti infrastruktúra védelmére, jelentette be a londoni védelmi minisztérium. A megállapodás értelmében egy legalább 13 hadihajóból álló közös flotta figyeli majd az Atlanti-óceán északi részét. Versenyjogi vizsgálatot indított a Meta WhatsApp szabályai miatt az Európai Bizottság. A Meta októberben jelentette be, hogy az olyan vállalkozások, amelyeknek főszolgáltatása mesterséges intelligencián alapul, a jövőben nem használhatják a WhatsApp Business Solution nevű eszközt. Végül lássuk az időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadozás a déli megyékben is előfordulhat. A keleti részeket leszámítva többfelé várható időszakos eső országunkban. A hőmérséklet csúcsértéke nagyrészt 9 és 12 fok között alakul. Estére a hőmérséklet 3 és 9 fok közé csökken. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Megnyit az első kínai császár agyagkatonáit bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A 90 éves Woody Allen legújabb darabját, a Tiszta őrületet játssza a Centrál Színház. A cirkofilm forgalmazásában látható a Cannes-i filmfesztiválon debütált Miroir numero 3 és az Elfajult nyaralás. Puccini Toszkáját mutatják be a jövő nyáron a burgenlandi Szent Margit bányai kőfejtőben. Adventi kiállításra és vásárba várják a magyarokat a szintén burgenlandi Schlosshofon, de adventi fények gyúlnak a Városligetben is, ahol a Magyar Zeneházában advent második vasárnapján közös éneklésre hív az Egri érseki fiú kórus. És a Budapest Bár koncertjével folytatódik a Várkert Bazár adventi rendezvény sorozata. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakota hadsereget és az első kínai császár a Krisztus előtt 3. század második felében 13 évesen hatalomra került Qin Shi Huangdi korát fókuszba helyező kiállítást mutat be a Szépművészeti Múzeum. Az öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című tárlat első számú attrakciója, az első kínai császár agyag hadseregének 10 eredeti példánya. Mellettük több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A kiállításról Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójával beszélgettem. Itt vannak a kínai agyakkatonák a Szépművészeti Múzeum, és lehet mondani, ez egy világszenzáció, ugye, hogy ezt a kiállítást itt most megnézhetjük Budapesten.
És valóban azért is világszenzáció, ez nem egyszerűen egy bárhova utazó kiállítás, ahol egyébként mindent világszenzáció lenne, hanem rengeteg magyar innováció van benne. Ez direkt a mi kollégáinkkal több éves tárgyalások során keresztül kialakult tartalom, tehát hogy mégis mi jön el Kínából. Ki kell emelni Fajcsák György szerepét ebből, aki ugye a Hopferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak a igazgatónője, maga is nagyszerűen beszél kínaiul és sinológus, tehát ennek a területnek a szakértője. Tehát ő a tárgyalások során egyenértékű partnere volt a kínai félnek, mivel a kínai kollégák látták és érezték, hogy igazi szakemberekkel tárgyalnak, ezért egy valóban egyedi kiállítási anyagát össze. Ez így még sohasem nem került bemutatásra, és léptékében és mélységében a kiemelt műtárgyak tekintetében abszolút világszenzáció. És ami nagyon fontos, nem egyszerűen a műtárgyakról, hanem az hozzákapcsolódó installáció, fények, falszínek és a legfontosabb információk szövegben, videóinstallációban, vagy most éppen abban teremben beszélgetünk, ahol egy fényfestéssel festjük meg a kínaiak által először elkészített és abszolút hiteles másolatokat. Ezt még ők sem csinálták meg soha, tehát ez számukra is újdonság. Szóval azt kell mondom, a kiállítás még a kínai kollégák számára is nyújt olyan új felfedezéseket, megoldásokat, vagy éppen akár a sír egykori elhelyezkedésének az architektúráját. Mi adtunk nekik egy olyan javaslatot, ami különbözik az, ami a hivatalos álláspont, hogy ez hogy is nézett ki akkoriban, és azt kell mondanom, hogy elfogadták, mert a miénk a sokkal valóságosabb és életszerűbb.
Ugye ezek majd 3000 évvel ezelőtti terrakotta agyakkatonák, de csak ezeket az 74-ben sikerült őket felfedezni a Qin dinasztia
sírváros tulajdonképpen.
Sírvárosában, tehát nem olyan régóta láthatjuk őket. 1988-ban volt már itt egy kiállítás a kínai agyakkatonákból, messze nem ilyen léptékű széles spektrumban mutatták be őket. Miért van az, hogy a kínaiaknak az volt fontos, mert valamennyire kell, hogy fontos legyen nekik, hogy Bud Budapestre jöjjön el ez a kiállítás.
Mikor legutóbb Európában jártak, akkor invitáltuk meg őket először, amikor fölment a lehetőség, ez több évvel ezelőtt, és amikor meglátták a terénket, rögtön érezték a lehetőséget. Tehát, hogy itt valami egészen speciálisat lehet majd létrehozni. Akkor már ugye a szakmai kapcsolatok Fajcsák Györgyivel már kialakultak, látták, hogy a szakmai stáb is abszolút velük egyenértékű és abszolút partner tud lenni Budapest. És azt kell mondanom, hogy nyilvánvalóan a most kiváló kínai-magyar kapcsolatok is ennek az aurája azért körbevette az egész eset. Azt kell mondom ugyanakkor, hogy ez egy múzeumközi sok éves együttműködésnek a végeredménye. Tehát az, hogy a kínai Xi'anban lévő múzeumok, mert egyszerűen több múzeum együttműködésen van szó, mindenki szerette és akart ezt a kiállítást, annak az eredménye ez, és még egyszer mondom, az a rengeteg magyar innováció, amit az itteni kollégák, vagy éppen tényleg ez a technikai bravúr, ami a fénymesét mutatja. Ezek a színek nagyrészt lekoptak, bizonyos maradványokat látható még a katonákon, ezt az eredetit rekonstruáljuk egy fényfestéssel egy külön teremben.
Ugye ezek eredeti szobrok?
10 eredeti ez az agyagszobor, ez a maximum szám, amit ők kölcsönöznek, tehát a 10 eredeti lovas, katona, harcos, stb.
Ló.
A ló is így van, a ló az több mázsányi, de az egyes harcosok is mázsán föl, tehát ennek az egész szállítása hihetetlen elővigyázatosság, agyag, tehát ne felejtsük azért, ez egy törékeny jószág, tehát összességében 150 eredeti műtárgy érkezett most Kínába, és köztük 10 ebből a különleges síregyüttesből, amely az őröket, ugye az öröklét őrei a kiállítás címe, hiszen ezek ebben a sírvárosban úgy alakult ki, hogy a császárral az életében együtt élő dolgok, a hadserege, a szolgái, az udvartartása és minden leköltözött a föld alá. Több százezer ember dolgozott 30 éven keresztül ennek a városnak a kialakításán, amelyre tényleg véletlenszerűen 1974-ben leltek rá, és ez gyakorlatilag a 20. század legjelentősebb régészeti lelete az egész világon.
Ezek terrakotta agyagszobrok, nagyon jó állapotban vannak, bár a terrakotta szín nem nagyon látható. Ezeket restaurálták, vagy folyamatosan restaurálják?
Természetesen. 2000 évvel ezelőtt ezeket a sírokat feldúlták, többek között azokért a fegyverekért, amelyek szintén az voltak a katonák kezében, az óriási érték volt, ezt lehetett hadászat, harcászatra használni, azokat kirabolták, és utána felgyújtották az egész síregyüttest. Ez beomlott, és ezek összetörtek. Gyakorlatilag mindegyik katona összetört, van olyan legenda, hogy egy marad, de se biztos, tehát az az életszerű, hogy az összes összetört, és a kínai régészeknek azokból a kicsi darabokból kellett újra helyreállítani, amelyek összetörve ott lapultak több mint 2000 éve a föld alatt. Amit most látunk, ez egy több évtizedes restauratív munkának az eredménye, de ez abszolút hiteles, hiszen az ott lévő összetört darabokat állították össze, majd hogy a mai szó használunk összelegózták azokból a pici részletekből, de ezt nem látja a látogató, mert fantasztikus a restauratív munka is.
Hát föl lehet menni egy emelvényre, és felülről meg lehet őket nézni, mert a Qing dinasztia sírjában található katonákról beszélgetünk, és az eredeti helyszínen felülről lehet őket megnézni. De épp azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ez egy nagy plusz, hogy mi nem csak felülről látjuk őket, hanem sokkal közelebbről, egészen más perspektívából.
A szép művészeti belső terei fantasztikusan nagy belmagassággal rendelkeznek, tehát mi tudunk olyan megoldásokat létrehozni, amely más út esetleg nem megoldható, és nem is jutott senkinek az eszébe. Ez egy utalás az eredeti, valóban a Xi'ani bemutatás, ahol az ásatási árkokat csak fölülről tekintették meg a látogatók. Itt most ezt egy nagy fotóinstallációval meg is idézzük. Nyilván rengetegen nem jártak Xi'anban még, de ezt az élményt most egy kicsit közel hoztuk egy gesztussal, hogy hogyan látható most Xi'anban az ásatási árkokban, és természetesen most ez abszolút testközelben megvizsgálható, megcsodálható, valószínűleg nagyon sokan kíváncsiak is lesznek rá.
És nem csak egy kiállítás van, hanem kettő kiállítás egymás mellett, és még a magyarok történelmével is összefüggésbe hozható ez a másik kiállítás.
Bizony, az ázsiai hunokat, az ő életüket, világukat bemutató kísérőkiállítás, egy másik terem a Szép Művészeti Múzeum, ami meglátogatható együttesen ezzel a kínai kiállítással. Ez a kínaiakat is meglepett, természetesen őket ez mindig foglalkoztatta. Ez a nagyon erős kapcsolat a nagyfalon innen és túl, hogy az első kínai császár az, aki véglegezi, aki egy bezárja gyakorlatilag a nagyfalat, amely korábban hosszú-hosszú részekből tevődött össze, tehát az ő személyhez is kötődik, de ez egyfelől volt egy háborús viszony, másfelől pedig egy békés kereskedés és egymásra hatás. Többek között az első kínai császár sikere annak is köszönhető volt, hogy császárra váltott és egyesítette Kínát, hogy a nomád harcmodorból számos elemet átvett. Nos, az ázsiai hunok összefoglaló névvel nevezett több nomád népcsoportnak a gazdag régészeti anyagát már 100 évvel ezelőtt elkezdték gyűjteni a Hopp Ferenc Múzeumnak az igazgatója, ez a 20. század első feléről beszélünk, és ebből az anyagból hoztunk létre egy izgalmas kiállítást. Ez annyira érdekelte a kínaiakat, hogy egyfelől nagyon üdvözölték ezt a kiállítást, de már jött is rá megkeresés, hogy ezt vigyük ki Kínába bemutatni, és ez majd meg is fog történni az itteni bemutató után.
az öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái. A Szépművészeti Múzeum frissen megnyílt kiállítása május végéig várja a látogatókat. A tárlatról Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójával beszélgettem. S ha már elmennek a Szépművészeti Múzeumba, feltétlenül nézzék meg a Menny és Pokol házassága, William Blake és kortársai című kiállítást is. William Blake a brit romantikus képzőművészet és irodalom kiemelkedő alakja, aki látomásos rajzaival, festményeivel és nem utolsó sorban költeményeivel óriási hatással volt az őt követő generációkra is. A kiállítás a londoni Tate Múzeum gyűjteményéből válogatva a művész legjelentősebb festményeit tárja a látogatók elé, leghíresebb költeményeit pedig a képek között sétálva magyarul és angolul is meghallgathatjuk. Blake alkotásai mellett ott találjuk az őt inspiráló művészek, így Henry Fuseli, Benjamin West és John Hamilton Mortimer képeit is, míg az egyes szekciók a romantika korszakának olyan elismert művészeit sorakoztatják fel, mint William Turner, James Barry és Samuel Palmer. A napokban lett 90 éves Woody Allen filmrendező, színész, író, komikus, egy élő amerikai legenda. A Central Színház ez alkalomból a világon elsőként tűzte műsorára a mester legújabb darabját, a Tiszta Őrület című vígjátékot. Az előadás ismerős, fanyar humorral beszél nőkről, neurózisról, színházról, sznobizmusról. Az önéletrajz ihletésű komédiában Woody Allen mintha összegezni akarná, mit gondol pályája fő témáiról, és hogyan evickélt át férfiként az életen. Az előadás szereplői Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Balla Eszter és Szabó Kimmel Tamás. Rendezője Puskás Tamás. Belebeszélgettem.
Woody Allennek ez egy vadonatúj darabja.
Vadonatúj, az utolsó.
2025-ös?
Nem tudom pontosan, hogy mikor írta, de az biztos, hogy ez a legutolsó darabja, amit írt eddig. Jelen. Ennél érettebben már nem fog fogalmazni.
És neki most kerek évfordulója
kerek,
van.
Éppen 90 éves. November 29-én 90.
Beszéltetek vele erről, hogy itt van ez a bemutató, és pont így a kvázi az ő születésnapját is ünneplitek?
Én nem beszélgetek a Woody Allennel, szóval nem vagyunk telefonkapcsolatban, éppen lehetnénk is, de tudja, hogy persze nyilván jogosítást kell kérni, és engedélyt adott rá, és én minden módon kommunikálom is, felé nem feltétlenül nagy erőkkel, de itt Magyarországon kommunikálom, hogy mi valóban hálásak vagyunk a Woody Allennek, leginkább a New York-i komédia révén, amit immáron 20 éve játszunk a Central Színház színpadán, és túl vagyunk a 300. előadáson, és nagyon-nagyon szeretjük, nagyon erősnek tartjuk. Volt más Woody Allen bemutatónk is, a Semmi Pánik című, az is ment néhány évig, de nem tartjuk házi szerzőnknek mondjuk a Woody Allent, de mindesetre azt lehet mondani, hogy profiltiszta szerző. Tehát ha azt lehet mondani, hogy a Central egyfelől pénzkeres, erős és jól megírt komédiákkal, másfelől pedig igyekszik olyan darabokat adni, amelyik mélyről és a szívünkből szólnak, és az egyikkel megkeresjük a másikra való pénzt, akkor a Woody Allen az egyik oldal, ahol az erős és jól megírt komédiák keresik a pénzt a másik oldalnak.
Tiszta Őrület. Hogy találtunk meg ezt a darabot?
Pontosan ugyanúgy találtam meg, mint többnyire a darabokat megtalálom. Persze nincs egy séma. Rengeteg darabot olvasok, olvasom, és akkor tetszik, nem tetszik. És bevallom, hogy ezzel a darabbal először is a fiaim fordították, a Samu és a Dávid, és akik remek fordítók. Tehát már az az anyag, amit eleve a kezembe kaptam, az erős volt, mint fordítás, de nagyon sok bajom volt vele. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam a szöveggel. Több hullámban javítottam rajta, amíg elértem eddig a formáig, ami most van. És akkor még mindig az volt a baj, hogy nincsenek megfelelő színészeim hozzá. És aztán egyszer csak sikerült ezt a csapatot összehoznom, a Hevért, meg a Parti Nórát, meg a Balla Esztert, meg a Szabó Kimmel Tamást, meg a Dorinát, és akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor ezzel a csapattal neki tudok vágni.
Woody Allen hozza a formáját, nem tudok más mondani.
Toposzok.
A toposzok egyébként jellemző, hogy látjuk részint az ő képét, kim van a színpadon, másrészt pedig az Annie Hall-nak egy reklámja.
Ez volt a plakátja. Hát ez egy omázs. Hát 90 éves, ünnepeljük azért a 90. születésnapját. Tehát egy bizonyos tekintetben omázs előadás. Egyébként, ha az írót Jake Marinnak hívják, mire lehetne ő neki kedvence a Woody Allen? Tehát, hogy ez teljesen belefér ebbe a történetbe.
Én Woody Allent láttam bele hát a Jake hogy? Figurájába hát, egyértelműen, akit Hevér Gábor alakít egyébként.
Így van, nem is vitatkoznék ezzel.
Hevér Gábort még nem láttam itt a Centrál Színházban.
Nem láttad, én a Hevér Gáborral rémes nekem bevallani is, 30 évvel ezelőtt dolgoztam utoljára Miskolcon a Fekete Péter című előadásban, ő volt a Lucien. Azóta nem dolgoztam vele.
És akkor most hogy jutott eszed?
Nagyon jó színésznek tartottam világéletemben, és már nem emlékszem pontosan, miért nem találtam mást ennek a szerepnek az eljátszására, akkor egyszer csak azt mondtam, tehát a Gábor, és akkor odaadtam neki, akkor már kicsit félve, mert már azt hiszem, hogy több körben nem találtam meg a megfelelő főszereplőt, és akkor egyszer csak visszaszólt, hogy ő neki ezt tetszik. Jó sokáig, egy hétig olvasta.
A klasszikus téma a lelki problémák és a párkapcsolati problémák és az őrület, ami benne van a Woody Allenben magában és természetesen összes szereplőjében, és akkor tulajdonképpen e körül forog a hát meglehetősen extrém történet.
Megfeszül a polgár és az állat egyfelől, tehát hogy megpróbálunk egy rendezett polgári életet élni, de másról mit kezdjünk a bennünk tomboló állattal, valóban a szexualitás körüli problémák, de a művészet kérdés, hogy akkor most az a helyese, hogyha megélünk belőle és az egzisztenciánkat szolgáljuk vele, vagy megyünk a lila önkifejezés felé, stb. Tehát ezek a szokott Woody Allen témák, ezen rágódik, és közben vicces mondatokat ír. Mondom, 90 éves Woody Allen akárhány éve írta, ennél már érettebb fejjel darabot írni nem fog, ennél érettebben már a görbetükröt nem fogja erős képpel megtölteni, sok keserűség is van benne, aztán közben sok vicceset mond.
A Centrál Színháznak ez az évada innentől kezdve, hogy fog kinézni.
Most ez a második bemutatónk, mert a Testőr volt az első bemutatónk, ugye szeptemberben. A következő ez egy kis színpadi bemutató, lesz az ötödik lépés, amit a Scherrer Péter és a Vecsei H. Miklós fognak játszani, és a Puskás Dávid, a kisebbik fiam rendez. Utána januári próbakezdéssel, de márciusi bemutatóval egy eredetileg ropogosan új Suzy Miller darabot mutattunk volna be, az Interália című darabot, ami most Londonban nagy sikerre futott, és fut majd újra még egy nekifutásra. De mivel nem adták meg az európai jogot eddig lé, ezért kénytelenek voltunk, csak azért, mert biztosak kell lennünk, egy bemutatót kell tartani, ezért Marina Kár Macskalápon című darabját fogjuk elővenni, aminek az az érdekessége, hogy 20 évvel ezelőtt a Básti Júli játszott a főszerepét, és egy mellékszerepet benne a Martinovics Dorina játszott, most pedig a Martinovics Dorina áll majd középen a színpadon, és a Básti Júli lesz a Mrs. Kilbride, amit annak idején a Molnár Piroska játszott a Nemzeti Színházban. Szóval egy ilyen furcsa érdekesség. Ez egy modern média történet, baromi erős darab. Ez a fényűzésünk. Tehát erre mondom azt, hogy Woody Allent játszunk azért, hogy a Woody Allen sikeréből Marina Kár Macskalápon tudjunk csinálni. És aztán van még egy kis színpadi tervünk, lehet, hogy tovább ünnepeljük a Woody Allent, van két egy fevonásos célba véve, aminek dupla vagy semmi volna a címe. Ez még bizonytalan, hogy ez áprilisban jön-e vagy nem, és aztán már készítjük a darabot a Szigligeti nyári játékokra, ami ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a Furcsa Pár című darab lesz a Földi Róbert és László Zsolt főszereplésével.
Tiszta őrület. Woody Allen legújabb darabját a Centrál Színház mutatta be Puskás Tamás rendezésében, akivel az előadásról, valamint a színház ez évadbeli bemutatóiról is beszélgettem. A cirkofilm filozófiája, hogy igényes alkotásokkal szolgálja a közönségét, így filmjeiket elsősorban az Art Mozik kínálatában lehet megtalálni. Két legutóbbi bemutatójuk a német Christian Petzold által rendezett Miroir numero 3, illetve a francia Anthony Cordier által jegyzett Elfajult nyaralás a Cannes-i filmfesztiválon a rendező két hete válogatásban debütált. A filmeket most Deák Zsuzsi, a Cirkon munkatársa ajánlja.
Nagyon nagy figyelmet fordítunk a Cannes-i bemutatókra. Minden évben többen kimegyünk a filmfesztiválra a Cirkótól, és mind a versenyprogramból, mind a rendezők két hete válogatásból, mind pedig a kritikusok hete szekcióból válogatunk, nézünk filmeket. Ez a két film valóban a rendezők két hetéből érkezett. A válogatásnál igazából az a fő szempont, hogy cirkós legyen az a film.
Ez mit jelent?
Nekünk van egy nagyon elkötelezett, nagyon lojális közönségünk, akik többször megfogalmazták már levelekben, személyesen, Facebook kommentekben és egyéb felületeken, hogy számukra a cirkó garancia, ha ők bejönnek ebbe a moziba, nem is nagyon kell utána nézniük előtte, hogy mit fognak látni, azt ők szeretni fogják, és jó lesz. Cirkóban olyan filmeket szeretünk bemutatni, amelyek szerzői hangon szólalnak meg, akár komédiáról beszélünk, akár drámáról, vagy éppen valamilyen egészen elvont úgynevezett művészfilmről. De nagyon fontos számunkra, hogy a művészi minőség az magas legyen, és hogy mindenképpen olyan élmény nyújtson a közönségnek, amilyet az elvár.
Akkor a két legutóbbi film, nézzük az elsőt, Miroir numero 3. Krisztián Petzold a rendezője. Német nyelvű a film, és magyar felirattal vetítitek, és a magyar feliratot te készítetted. Gyakorta válasz ilyen típusú feladatokat?
Igen, a munkám egyik kedvenc része a film feliratfordítás. Én németből és angolból szoktam feliratokat fordítani, és mindig nagy kihívás és nagy öröm, amikor elkészíthetek egy feliratot.
Például ez egy másfél órás film, ez úgy nagyjából mennyi munka?
Nagyon sok. Több körben fordítok. Először elkészítek egy nyers fordítást, azt félreteszem, hetekig hozzá se nyúlok, és utána szinte teljesen új szemmel, mintha egy más ember szövegét olvasnám, úgy tudom újraolvasni a szöveget, és akkor órák alatt újra kicsiszolom, hogy olyan legyen, amilyet szerettem volna.
Beszélgessünk erről a filmről. Családi, intim kapcsolatokról szól, és megmutatja azoknak a súlyosságát, nehézségét, traumákkal terheltségét.
Krisztián Petzold egy trilógiát forgatott, és ez a trilógia harmadik része, az négy alapelemből hármat választott ki ehhez a trilógiához, és ez a levegőt szimbolizáló film. Ezt olvastam, őszintén szólva nem magamtól jöttem rá, hogy ez így történt. Nem is pontosan értem, még mindig hiába néztem már meg nagyon sokszor ezt a filmet, hogy itt tulajdonképpen mi a levegő szerepe. Az előző két filmjében a tűz és a víz, azok egyértelműbbek voltak, az egyikben egy tűzesetről volt szó, a másikban pedig egy modernkori hableány nagyon különleges, szimbolikus történetét láthattuk, és mindháromban Paula Beer volt a főszereplő, aki a rendező múzsájának tekinthető, egy fantasztikus német színésznőről van szó, és ő alakítja a főszereplő lányt, aki egy autóbaleset után egy idegen nő otthonában lel menedéket. Nagyon különleges kapcsolat alakul ki köztük azonnal, és bizonyos elrejtett titkok, érzelmek is a felszínre kerülnek, hosszú idő alatt bontakozik ki ez a cselekmény, és igazából nincs is megnyugtató lezárás, de szerintem ez nem is baj. Nagyon sok értelmezési lehetőséget vett fel ez a film, rengeteget lehet róla beszélgetni, senki sem mondhatja meg egészen biztosan, hogy az ő verziója az érvényes, hogy tényleg az történik a filmben, amit ő gondol. Nekem ezért nagyon izgalmas ez a film, nagyon sokszor visszatértem hozzá gondolatban, mind a Cannes-i bemutató után, amikor ott láttam, mind pedig később, amikor már itthon foglalkoztam a fordítással. Nem hagy nyugodni, hogy pontosan mi történik itt, és nagyon szeretem az ilyen filmeket, amik ilyen izgalmasan elgondolkodtatják az embert.
Mi a benyomásod? Nagyon sok ilyen típusú filmet forgalmaztok ti, amik inkább kérdéseket hagynak maguk után, hogy nem elégedetlenek a nézők, nem akarnak-e valami megnyugtató megoldás, mert nagyon sokan erre vágynak, eljönnek szórakozni, és azt akarják, hogy legalább itt megnyugvásra találjanak, vagy bizonyosságot kapjanak.
Mindkét típusú nézőt ismerem, nem egyformák az emberek, nem egyformák a nézők sem, és valóban vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez most annyira nem tetszett, nyugtalanok lettek tőle, nem értik, hogy mit kéne gondolni, de hogy ez egy teljesen valós álláspont. Ma is a sajtóvetítésen volt egy olyan kolléga, aki azt mondta, hogy ezt nem nézi meg ezt a filmet, mert az egyik másik kolléga, aki már látta a fesztiválon, ő azt mondta, hogy ő nem kapott válaszokat a kérdéseire, és ezért nem szeretné megnézni, ő sem.
Egyébként én is teljesen értetlenül állok így a vége előtt, és valóban tovább lehet folytatni ezt a történetet akár magadban. Tehát, hogyha erre vágysz, akkor ez tipikusan jó ez a film, és nyilván nem is beszélhetünk arról, hogy pontosan mi történik, mert nem lehet lelőni egy filmet. Tehát nagyon sok izgalmat rejteget magába, csak úgy, mint az elfajult nyaralás. Ez egy francia film, és nagyon fontos társadalmi problémákat boncolgat. Tudjuk, hogy Franciaországban amúgy is rendkívül sok feszültség van, éppen azért, mert már sokadik generációs arab származású Marokkóból, Algériából, Tunéziából, Franciaországban letelepedett családok, akik már sok generációsan ott vannak, beilleszkedtek, de ettől még, hogy én francia vagyok, a másik meg arab származású, nyilván zsigerileg működik a franciákban. Tehát van egy ilyen igazságtalan felállás, és ezzel az igazságtalan felállással szembesülünk. No pláne, nem csak az, hogy franciák és arab származású franciák vannak a színen, hanem mondjuk a felső osztály, meg a munkás osztály, és a kettő közötti feszültség is nagyon-nagyon erősen megjelenik a filmben. És van egy főszereplő fiú, egy arab származású jogász, tehát egy magasan kvalifikált ember, aki státuszánál fogva akár már a jövőben a felső osztályban is érezhetni magát, és tulajdonképpen az ő személyében ütközik ez a kétféle feszültség, ami létezik a francia társadalomban, vagy akár bármelyik társadalomban.
Nagyon érdekes az alapfelállás, mert ott van ez a nagyon gazdag, sokadik generációsan gazdag, fehér, eredetileg is francia származású család, akik hihetetlen privilégiumban élnek, ügyvéd papa, sikeres színésznő mama, és a szintén színésznőnek készülő felnőtt lányuk. Illetve ott van a másik család, akik gondnokként dolgoznak a gazdag család villájában. Ott az apuka arab származású, az anyuka szerintem nem egyébként, és nekik is van egy ugyanolyan korú lányuk, mint a munkaadóiknak. És a kettejük közötti fiú, aki később ebben nagyon fontos szerepet is kap, hogy ő kettejük között áll valahol, ő egy első generációs értelmiségi, nagyon tehetséges fiatal ügyvédjelölt, fantasztikus eredményekkel végzett az egyetemen, de hát arab származású és nem privilegizált hátterű.
Ez kifejezetten szegény családból.
Szegény családból jött, és az is kiderül, hogy pizzafutárként meg nem tudom milyen egyéb munkákkal kellett fenntartania magát az egyetemi tanulmányai alatt. Tehát van ez az alapfelállás, osztálybeli különbségek, van egy ilyen etnikumbeli különbség is, ami valószínűleg tényleg szintén fontos, bármennyire is szeretnénk, hogy ez már soha ne legyen szempont, de nem jutott még el oda a francia társadalom se, hogy ezt el lehetne felejteni. És hát rögtön egyfajta feszültséggel indul a helyzet, hogy becsöppen ez a fiú a gazdag családhoz, és nem pont pontosan tudja, hogy hogy kell viselkedni. Még nem ismeri ezt a kulturális kódot. Hiába alakul már lassan úgy, hogy ő is ehhez a réteghez fog tartozni talán a jövőben, de még nagyon sok minden van, amit nem hoz magával, amit még nem tanult meg. Tehát már vele van egyfajta súrlódás vagy feszültség, és akkor egyszer csak elkezdődnek a konfliktusok a munkavállalókkal is.
És akkor itt hagyjuk abba, mert azért ülünk be a moziba, hogy végig izguljuk ezt a történetet, amit annyit talán el lehet mondani róla, hogy nem vígjáték.
Nem vígjáték, de nagyon sok vígjátéki elemet tartalmaz, rettenetesen sokat lehet rajta nevetni, és ilyen bohózatba illő jelenetek is vannak benne. Csak hát társadalmi szatíra, és egy idő után ez sokkal fontosabbá válik a filmben, hogy egy nagyon kemény és kegyetlen tükröt mutat a társadalomnak. Fantasztikusak a színészi alakítások, elképesztő jól alakítja Laurent Lafitte itt a rendkívül ellenszenves, gazdag, elkényeztetett ügyvéd papát, és a többi színész is mesésen játszik.
Deák Zsuzsit, a Cirkofilm munkatársát hallották legújabb bemutatóikról, a Miroá numero 3-ról és az elfajult nyaralásról. ...2026 nyarán is lesz opera a burgenlandi Steinbruchban, azaz a Szent Margit bányai kőfejtőben. Ezúttal Puccini Toszkáját viszi színre az összeszokott alkotópáros, Tadeusz Strasberger rendező és Giuseppe Pallela jelmeztervező, akik 2021-ben a Turandotot, illetve 2024-ben az Ajdát álmodták meg a kőfejtő hatalmas színpadára. A zenei művészet irányítást a Puccini specialista Valerio Galli veszi át. A produkció premierje 2026. július 15-én lesz. Augusztus 22-éig összesen 22 alkalommal játsszák, és amiért már most beszélünk az időpontokról, annak az az oka, hogy most kedvezményesen lehet vásárolni jegyeket az előadásokra. A produkcióban két magyar szórista, Pataki Adorján tenor és Nagy Zoltán baszbariton lépnek majd fel a több éve sikeres magyar zenészekből álló Piedra fesztivál zenekar mellett. A Bécsben megrendezett sajtótájékoztató után Nagy Zoltánt kértem mikrofon elé, akiről tudni kell, hogy erdélyi születésű, a kolozsvári Magyar Operában kezdte pályafutását, Bécsben él, a Bécsi Állami Operának volt társulati tagja hosszú éveken át, de a Budapesti Operában is fellépett már. Most szabadúszóként járja a világ nagy koncerttermeit és operaházait. Őt hallják!
2012-ben léptem fel először ezen a színpadon, Mazettoként, és tavaly pedig a 40. születésnapomat ünnepeltük ugye ezen a színpadon, ezért is nagyon megható volt a tavalyi Zahida produkció, amiben én voltam az Ámonászra. És ugye ez lesz a harmadik alkalom, amikor Angelotti fogom énekelni.
Meg még egy szereplet is.
Igen, társítják most a szerepeket, Angelotti meg a Börtönöt, azt ugyanaz az énekes fogja alakítani. Azt el szeretném mondani, hogy nagyon kevesen tudják, hogy Puccininak az első toszkája Harry Kledekli volt. Harry Kledekli Romániában született, Brailán. Híres román szoprán énekesnő Marianne Nicolescu 92-ben szervezte az első Harry Kledekli fesztivált és nemzetközi énekversenyt, amit én megnyertem. Tehát, hogy ezek valahol összekapcsolódnak. Örülök, hogy én lettek az Angelotti, ezt megfontoltuk, hogy inkább Scarpiát énekeljek, vagy Angelottit, viszont én érzem, hogy a Scarpiára még nem vagyok készen, úgyhogy még pár évet várok rá, inkább több előadást éneklek Angelottiként. Tehát ugye ez is egy fontos figura.
Ugye ön itt él Ausztriában, és ez egy helyzeti előny, bekerülni egy ilyen szuperprodukcióba, vagy tulajdonképpen mind múlik az, hogy kik és hogyan tudnak bekerülni a Szent Margit bányai kőfejtőnek a produkcióiba?
Hát én ugye a Bécsi Operának társulati tagja voltam, ott is énekeltem Angelotti, Toszkát meg nagyon sok helyen, Triesttől kezdve német színházakban, meg Olaszországban, és az, hogy valaki itt él vagy sem előny, sem hátrány, Daniel Serafin művészeti vezető számtalan szerepben hallott már külföldön, úgyhogy ragaszkodnak az olyan énekesekhez, akiket ismernek, vagy akiket tisztelnek, úgyhogy én örülök, hogy újra itt lehetek.
Igen, itt többször is elhangzott, hogy a győztes csapaton ne változtass.
Pontosan.
És ön is akkor már a győztes csapatnak a része.
Ezek szerint igen, és mindig azt mondom, hogyha három vagy négy fesztivál között kell választani, akkor azt mondom, hogy hát én ide jövök a Steinbruckban, mert annyira jó a hangulat minden évben, tehát derűs hangulat jellemzi a próbákat. Ezt az egy hónapot, ami egyébként egy elég nagy kihívás, mert júniusban nagyon nagy melegek vannak, úgyhogy van 30-35 fokban, óriási jelmezekbe, parókákkal, stb. Tehát ugye ez azért egy komplex és egy elég nehéz próbafolyamat, viszont tényleg a hangulat az mindig derűs, vicces, úgyhogy ezért is szeretek itt lenni. De ettől aztán tényleg jó lesz a produkció.
Mint résztvevő, hogyan látja belülről, mi a szakmai elismertsége ennek a Szent Margit bányai kőfejtőbeli opera szériának, amit most már 30. éve lassan minden nyáron megrendeznek?
Ezt mindenki tudja, hogy tényleg ez egy óriási kihívás, mert hogy ugye 4000 négyzetméter a színpad, és hogy ezt be kell tölteni, ki kell tölteni. Maga tény is, hogy ez hangosítással tud csak működni, úgyhogy meg kell tanulni úgy énekelni, mert ugye a mikrofon az minden hibát fölnagyít. Úgyhogy tökéletesen kell ezt ugye hangilag is előadni, meg persze DVD készül, meg hát az első előadás az egy ilyen élő közvetítés az Osztrák Nemzeti Adón. Úgyhogy ez a fesztivál ugye közismerté vál, meg valószínűleg Európában az egyik legnagyobb szabadtéri színpad. Úgyhogy ahogy Giuseppe Palella jelmeztervező említette, ezt a fesztivált a világon mindenhol ismerik.
Van még egy magyar résztvevő.
Igen, Pataki Adorján kollégám, aki gyakran énekel Pesten az Operaházban, ő viszont a kolozsvári állami Magyar Operaház társulati tagja. A Magyar Rádió zenekara fog játszani idén is, illetve a Magyar Rádió zenekarának tagjai. Szerintem ez egy összevont zenekar. Rengeteg magyar van minden évben, ugye a környékről is, a statiszták közül, az énekarból. Tavaly is szerintem 50-en voltunk magyarok. Úgyhogy ez mindig nagyon jó érzés a színpadon. Hát a második legbeszéltebb nyelv az nem az olasz, ugye nem az angol, hanem az a magyar. Steinbruck van a kőfejtőben.
Nagy Zoltánt hallották, aki az egyik szereplője lesz a Szent Margit bányai kőfejtő nyári opera előadásának, amikor is Puccini Toszkáját lehet majd megnézni Tadeusz Strasberger rendezésében. Most hallgassunk egy részletet a Toszkából. Aki különleges adventi hangulatra és karácsonyi vására vágyik, annak az idén is érdemes elmenni a burgenlandi Schlosshofra, Savoyai Jenő, majd Mária Terézia egykori kastélyába, ami mindössze fél órányi autót Hegyeshalomtól, illetve Pozsonytól. A kastély pompás lakosztályaiban az állandó kiállítás mellett a régi karácsonyok játékaival is meg lehet ismerkedni, és a gyerekeket amúgy is megkülönböztetett figyelemmel várják. Kézműves foglalkozásokkal, karácsonyi körhintával, kisvasúttal, megrovagolható pónikkal és élő Betlehemmel. Idén újdonságként az egyébként is mesésen kivilágított barokk kastély és kertje fényinstallációkkal és zenés fényjátékokkal varázsolja el. Nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is. December 21-ig minden hétvégén délelőtt 10-től este 7 óráig várják a látogatókat. December 6-án Schlosshofra is ellátogat a Mikulás, és ezen a napon magyar nyelvű tárlatvezetés is lesz. December 8-án pedig a bécsi filharmonikusok zenészei adnak karácsonyi koncertet. Schlosshofon az idegenvezetőm Orbán Zsolt a Schönbrunn Group marketing és értékesítési menedzsere volt. Belebeszélgettem.
Van itt egy időszaki adventi kiállítás, aminek a témája gyerekjátékok. Honnan kerültek ide a gyerekjátékok?
A forrás egy úriember Steyrországból, aki sok mindent gyűjt. Tehát ilyen gyűjtő szenvedélye van, mint annak idején Savoyai Jenő hercegnek, és többek között játékokat is. Tehát babaházakat, betlehemeket, tehát rengeteg dolgot. Többfajta kiállítása volt már nálunk Schlosshofon. Általában ilyenkor adventi időszakjában dolgozunk vele együtt, és mindig valami új témát próbálunk hozni, és a gyerekjátékok, illetve maga a játék egy olyan téma, ami szerintem karácsonyhoz abszolút függ.
Tavaly babaházakról szólt a kiállítás, és most is vannak babaházak. Ugyanazok vannak itt?
Igen, mert ugye a tavalyi kiállításon csak babaházak voltak, tehát minden termekben különböző stílusú babaházak, illetve berendezett kis műhelyek. A mostani kiállításon főleg játékok vannak, a hintalótól kezdve egészen a játékautókig, babák, stb. A babaház mint olyan egy részét képezi ennek a kiállításnak. Ugye van egy általános bevezetője annak, hogy mit is jelentettek a játékok, hogy is alakultak ki a játékok, és utána pedig tematikusan, hogy milyen játékok voltak azok, amelyek közkedveltek voltak, illetve hogy ugye mire szolgáltak. Tehát, hogy az most egy lány bábi játék volt, ami az életre készített fel, vagy egy fiú bábi játék, ami inkább a harcoló, meg a lovak, illetve az autók, tehát ilyen témakörökben.
Akik úgy régebben voltunk gyerekek, azoknak vannak emlékeik, és az én emlékeim között nagyon sok olyan játék van, amikkel itt lehet találkozni, mert a játékok egy jó darabig, hosszú évtizedeken át meglehetősen hasonlók voltak. Volt marokkó játék például, kártyajátékok, dominó, malom, vagy a babaházakban is ott a konyha, a konyhaszekrények, a mindenféle eszközök, babák, babákból aztán rengeteg van. Tehát tulajdonképpen egy hosszú időt felölel ez a kiállítás.
Az a része is érdekes a kiállításnak, hogy arra is próbál rávilágítani, hogy mi volt az az anyag, amiből készültek. Tehát, hogy fémből készült játékok, vagy különböző más anyagokból, cin, illetve ólomkatonák, stb. Stb. Tehát ugye ez is egy érdekes pontja a kiállításnak.
Adventi időszakban vagyunk, és itt advent minden hétvégéjén sok-sok program várja az idelátogatókat, és adventi vásár.
A Schlosshof egyik legnagyobb attrakciója a karácsonyi vásár, ami 6 hétvégén tart, november 15-től egészen december 21-ig. A karácsonyi vásár nagy érdekessége az, hogy a hatalmas kastélybirtokon helyezkedik el, külső, illetve belső tereken, tehát nem kell állandóan kint lenni a hidegben, de az is hozzátartozik a látogatáshoz, illetve az idén kibővül a karácsonyi vásár egy fény parkkal, tehát különböző fényinstallációk, 13 méteres karácsonyfa a díszudvaron, stb. Stb., ami még emlékezetesebbé teszi a látogatást. A karácsonyi vásár tradíciója Ausztriában nagyon régi, ezt vette át Schlosshof is, ami a bája a karácsonyi vásárnak, a történelmi környezet, és az, hogy nincs annyi ember, ami kellemetlenné teszi a látogatást. Tehát, hogy ezen a több mint 50 hektáros birtokon a sétáló látogatók szinte elvesznek, tehát nincs tumultus, így jobban lehet élvezni.
Karácsonyi kiállítással és adventi vásárral várja hétvégenként a látogatókat Schlosshof egészen december 21-ig. Orbán Zsoltot, a Schönbrunn Group marketing és értékesítési menedzserét hallották.
szakad, ajtó nyílik az angyalnak, boldogságból csak úgy elég, ha te adod annak melegét. Jól nézd meg, száll fel a köd, a falu is ünneplőbe jött, a katona újból hazajár, s hegedűjét húzza a betyár. Lámpások közt fekszik egy szekérnyom, hadd lássam meg az utam, ha akarom. Mindig van ki kezét nyújtsa te feléd, ki a fene ne vigyázná kedvesét. Konyhában csak úgy jár a fakanál, az árva is családra talál, s azt éneklik az ablak alatt, hogy jó bor biza innen, ki még nem apadt. Az asztalon alma mogyoró, s szeretni szeretve volna jó, szeretőjét öleli úgy a leány, hogy ragyogjon az öröm fel az orcán. Lámpások közt fekszik egy szekérnyom, hadd lássam meg az utam, ha akarom. Mindig van ki kezét nyújtsa te felé, ki a fene ne vigyázná kedve. Szentek, jöjjetek hozzatok, a mennyekből egy csepp harmatot, csillagból az égen van elég, s földre száll az angyal az emberig.
A múlt hétvégén megnyílt Budapest új adventi szenzációja a Városligetben. Az ünnepi időszak központja a Millennium háza és annak közvetlen környezete, ahol a látogatókat egy aprólékosan megtervezett, varázslatos fényjáték fogadja. A helyszínre megérkezve a Rózsakerten át vezet az út, egy igazi fény alagúton keresztül, ahol a látogatók szó szerint a fények alatt sétálva élhetik át az ünnepi csodát. A romantikus és meghitt hangulatot a rózsalugas teszi teljessé, amely elképesztően látványos, sűrű fényfüzér borítást kapott. A helyszínen megidézik a liget egyik legkedveltebb attrakcióját, a Balloon Fly kilátót is, ami különleges formában köszön vissza. Egy karácsonyi fényekkel és díszekkel gazdagon felöltöztetett miniatűr ballon idézi meg a lebegés élményét, amibe beszállva szelfiket is készíthetnek a látogatók. A Zsolnai szökőkút pedig téli fényárba öltözik, és a víz helyett fénysugarakat lövel az ég felé. Az adventi időszak program kínálata is minden eddigit felülmúl a Városligetben. 8 helyszínen több mint 200 esemény várja a látogatókat. Lesznek például karácsonyi meseelőadások, kreatív workshopok, kézműves foglalkozások, szabadtéri közösségi programok. A Magyar Zeneháza, a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, a Rezoárt Villa és a Millennium Háza is ünnepi programokkal készül. Az e-hétvége eseményeiből kiemelek kettőt. December 6-án különleges Mikulás tájfutás lesz a Városligetben, és még a Mikulás is tiszteletét teszi. Advent második vasárnapján, december 7-én, délután 4 órakor pedig az Egri érseki fiú kórus hívja a Magyar Zeneházába közös adventi éneklésre a közönséget. Most őket halljuk. December 7-én a Budapest Bár koncertjével folytatódik a Várkert Bazár idei adventi rendezvénysorozata. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője beszél ünnepi estjükről.
Visszatérő vendégek vagytok a Várkert Bazárban.
Tavaly nem játszottunk, hiányoltam is, megmondom őszintén, de nagyon örülök, hogy idén megtörtük a tavalyi tendenciát, úgyhogy újra itt vagyunk. Mivel 2007-ben alakult a zenekar, 18 évesek vagyunk, és decemberben volt az első koncertünk, és ami tényleg különleges, hogy mivel adventi koncert lesz, azt az albumot vesszük elő, amit tényleg egy évben egyszer szoktunk játszani, az Ünnep című lemezünk, ami nem kimondottan karácsonyi dalokat, de ilyen meghitt ünnepi dalokat tartalmaz, és emlékszem, amikor készült ez az album, ugye hát piacra kellett, hogy kerüljön karácsony előtt, már ilyen november körül. Hát nyáron kezdtük el ezeket a szép ünnepi dalokat próbálni, és azért 40 fok melegben a hóról, meg ilyen hasonló témákról azért hűsítőleg hatott. Na és ezt az albumot fogjuk bemutatni, és természetesen még fogunk játszani dalokat, mert van még a Budapest Bárnak a repertoárban olyan dalok, ami még belefér az adventibe, úgyhogy nagyon izgalmas kis hangulatos koncert lesz.
Ti mindig nagyon komoly vendégeket hívtok meg, tehát óriási a sztár felhozatat minden egyes Budapest Bár koncerten, ez most hogy lesz?
Az a szerencsénk, hogy a Budapest Bárnak van 12 olyan énekes, állandó énekes, akik tényleg egyenként is lenyűgözőek. Most velünk lesz 8, itt lesz Mező Misi, Kis Tibi, Frank, Szűcs Krisztián, Ferenci Gyuri, Ferenci Gyurinak a lánya is itt lesz, és Behumi Dór is velünk lesz, úgyhogy így lesz az énekes szekció. December 7-én itt a Várkert Bazárban.
Advent második vasárnapján tehát Farkas Róbert és zenekara, a Budapest Bár, valamint zenész vendégeik adnak koncertet a Várkert Bazárban. A mai műsort velük zárjuk. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Hát eljött az ünnep, megrezzen a szív, egy újabb év telt el, s egy még újabb hív.
Ez a fényt hozó ünnep teljen hát jól, ha van kit szeretne. Most a szívéhez szúj, hogy békés karácsonyt, és hozzá még egy vidám új évet úgy megérdemelnék.
Néha nehéz az ünnep, mert kit hogy talál. Szerencse dolga van, és van, mikor fáj. Hát kapjon a fényből, ki az árnyékban él. Mennyit idergő lélek, ó, uram, mint az élettől fél. A fényben felvillan a kép, hogy lehetne együtt akár minden szép. Hát eljött az ünnep, megrezzent a szív. Hozzá még
itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes